Mielőtt tovább mentünk, gondoltam egyet, és visszaosontam a vasrácsos kapuhoz. Elővettem a pipaszurkálómat, és ismét kénytelen voltam csodát tenni. Visszafelé utamban futólag megcsodáltam a képet mozgató drótkötéllel működő hidraulikus szerkezetet. Működési elve hasonlatos volt a színházi vasfüggönyökéhez. Mivel a hátunkat többé-kevésbé biztosítva láttam, intettem Hedinek, hogy maradjon hátra. A lány komorképpel kivonta a revolverét, és felzárkózott mögénk. Kettőt kanyarodott a lépcső, amikor hirtelen beletorkollott egy folyosóba. Hedi tapogatózás közben talált egy villanykapcsolót a falon, és első reflexének engedelmeskedve felkattintotta. A váratlanul felgyúló, vakító fény úgy elkápráztatott mindhármunkat, hogy hosszú másodpercekig nem láttunk mást, mint fehér-fekete foltokat. Amikor pedig visszatért a látásunk, azt kívántuk, hogy bárcsak mégse kapcsolta volna fel azt a nyomorult villanyt. A folyosó végén ugyanis, fekete díszuniformisba öltözött SS katona állt, géppisztolyát ránk szegezve. A szűk folyosóban céltalan lett volna ellenállni, azért azt tettem, ami a legcélra vezetőbbnek látszott. Megfogtam Hedit, a földre dobtam, aztán megpróbáltam visszafelé rángatni. Közben azon imádkoztam, hogy a géppisztolygolyók kerüljék el a fejünket és nemesebb részeinket. A géppisztolygolyók azonban nem kerültek el. Sőt, ki sem röppentek a csőből. Eleresztettem Hedit, feltámasztottam a könyököm, és célba vettem a fickót. Fel a kezekkel, Hendehok, Walter Valravens feltápászkodott, és kényelmesen leporolta a térdét. Ennyi erővel akár egy üres páncélnak is köszöngethetne a múzeumban. Próba baba, csak a ruha eredeti. A komor SS egyenruha szöges ellentétben állt viselőjének vidám, kedves arcával. A próba baba alig ha nem nőnemű volt, bár nem láttam a nadrágja alá. Hogy a kellemetlen és főleg nevetséges kontrasztot csökkentse, ismeretlen kézgolyós tollal vékony bajuszt rajzolt a próba baba orra alá. Így aztán végképp úgy nézett ki, mint egy ember nagyságú politikai karikatúra. A rövidke folyosóról három ajtó nyílott, mint három a jobb oldalon. A fehér, frissen mázolt ajtószárnyak orvosi rendelőre emlékeztettek. Valravens rám nézett. Sorba vegyük őket? Vegyük. De csendesen. Lehajoltam és szemügyre vettem az első zárat. Közönséges tucat zár volt, nem okozott nehézséget a felnyitása. Mivel a szobának az erdőre nézett az ablaka, óvakodtunk villanyt gyújtani. Meg kellett elégednem vele, hogy végigfuttattam törött lámpám alig fényét a könyvekkel gazdagon megrakott könyves polcokon, állványokon, s két hatalmas íróasztalon. A másik szoba már sokkal érdekesebb volt, de ez is lakatlan. Az SS egyenruha alig hanem innen szorult ki a folyosóra. A nem túlságosan nagy helyiség zsúfolva volt második világháborús német relikviákkal. Egyenruhákkal, fegyverekkel, zászlókkal, egészségügyi felszerelésekkel, gázálarcokkal. A sarokban frissen olajozott aknavető állt. Valravens bólintott, és a homlokához érintette az ujját. Kiléptem az ajtón, és olyan gyorsan, ahogy csak tudtam, kinyitottam a harmadik szoba ajtaját. Ez a szoba hálószoba volt. Két személyes, elfüggönyözött francia ágyal. Odaléptem az ágyhoz, óvatosan széthúztam a függönyét, úgy, hogy a stukker csövét pillanatra sem vettem el a nyílástól. A cső után a fejemet is bedugtam a két függöny szárny közé. S, ha azt mondanám, hogy meglepett, amit láttam, nem mondanék igazat. Valami hasonlóra számítottam, bár azt nem sejthettem, hogy az ágyban fekvő hölgy, ívelt pengéjű késsel fogad. Menjen a fenébe, hallottam barátságosnak egyáltalán nem mondható sziszegését. Megmondtam, hogy nincs repeta, ha erőszakoskodik a büdös életben nem kapja meg a könyvet. Inkább megölöm magam, s hogy szavainak nagyobb nyomatékot adjon, saját torkához szorította a kést. Most meglepődtél, te szemét, hogy honnan van késem, mi? Kérdezte kárörvendő nevetéssel, mintha ő tartaná más torkán a pengét. Mostantól kezdve megváltoznak a játékszabályok. Elegem volt belőled, szép, hosszú, vörös hajú lány volt. Az a fajta, aki pontosan tudja, mit akar. Az orra körül és a szeme alatt virító szeplőkerről tanúskodtak. Vékony, átlátszó hálóinkben ült az ágyon, még csak meg sem kísérelte, hogy takargassa magát. Éppen mondani akartam, hogy mi az ábra, amikor hátrahúzódott tőlem. Éppen úgy, mintha az a pasas lettem volna, akit nem akar többé látni. Ösztönösen előre léptem, hogy nekifogjak az ilyenkor szükséges magyarázkodásnak, amikor a fejemre omlott az egész építmény. Jókora ütést éreztem a koponyámon, s a hosszú, laza hullámokban fodrozódó tülháló úgy betakart, hogy moccanni sem bírtam. Feküdtem, mint napszúrást kapott hal az iszabban. A java azonban még csak ezután következett. Mire feleszméltem, a lánya mellemen ült, s a nyakamon éreztem a késpenge hűvösét. Fordult a kocka, te mocskos alak, sziszegte a fülembe. Ha nem engedsz ki, megöllek. És ne hidd, hogy blöffölök. Nem az a lány vagyok, aki nem meri elmetszeni egy csirkefogó gigáját. Legfeljebb veszek utána egy meleg fürdőt. A többiek eltűntek, mintha a föld nyelte volna el őket. Vártam, hogy a segítségemre siessenek, de nem voltak sehol. Csak nyugi, mondtam óvatosan. Nem az vagyok, akinek gondol. Jól tudom, ki vagy, te görény, de még, ha más volnál is, az sem változtat a lényegen. Ide kényszerítettél ebbe az elátkozott kéglibe továbbá, de erről jobb, ha nem beszélünk, mert megindul a kezemben a késés. Jobb, ha nem indul meg, mondtam sietve. Engedje meg, hogy megmagyarázzak valamit. Csak gyorsan ki vele, a vágás úgyis csak eztán jön. A, micsoda, ja még nem mondtam, kiheréllek, engem, naná, majd a római pápát. Már akkor tudtam, hogy ez lesz a vége, amikor az ágyadba kényszerítettél. Engem nem lehet csak úgy megerőszakolni, kis pajtás. Gyerekkoromban a Harlemben és a Manhattani kikötőben bújócskáztam nálad sokkal, de sokkal nehezebb gyerekekkel. Na búcsúzz a tököttől, szép fiú, feldobtam magam a levegőbe, és kétségbe esetten Hedi után kiáltoztam. Moccanni azonban nem tudtam, egyre jobban belekeveredtem a csapdába. El kell ismerni, jól kigondolta a dolgot. Csak éppen nem azt kapta el, akit akart. Erős, izmos kezet éreztem, amint végigfut rajtam, s minden kétséget kizáróan a kritikus hely felé tapogatózik. Most értettem csak meg, hogy ez a szeplős lány nem tréfál. Ez tényleg a Manhattani kikötőbe járt bújócskázni. Ide figyeljen, könyörögtem. Valami végzetes félreértés áldozatai vagyunk. Csak te, kedvesem, csak te. Mostantól kezdve te vagy az áldozat, te szemét, és hiába próbálsz átvágni. Hol a híres fogásod, hogy kitörd vele a nyakam, mi? Nem volt más lehetőségem, mint hogy rugdalozzak. Csináltam is, ahogy bírtam, de tudtam, hogy valami kevés az esélyem. Ez az eszeveszett némber megcsinálja, amit eltervezett. Jézusom, hát figyeljen már ide, próbálgattam a lehetetlent. Értse meg, hogy nem a maga pasasa vagyok. A Mária képen keresztül törtünk be magához. Mi az, hogy törtünk? Hárman vagyunk. Aha, és hol a másik kettő? Itt valahol. A fantáziádban, kedvesem. Hamarabb kelj fel, ha hát akarsz dobni. Most aztán vége a játéknak. Hol a fenébe van hát? Ordítottam, mint a sakál. És nem volt kétségem felőle, hogy megteszi. Ez meg, ebben a pillanatban megszólalt a sarokból Walter Valravenskár örvendő tenorja. Bár szívem szerint hagynám, hogy befejezze a munkáját, kisasszony, mégis a Mr. Lawrence-hez fűződő kollegiális érzés azt parancsolja, hogy megakadályozzam benne. A lány keze megmerevedett a hasamon. Maga kicsoda, Valravens, az a tejfölös képű német. Hát, ha már szebb jelzőt nem talált, mit akar itt? Nem fogja elhinni magát. No fene, eddig nem igen tülekedtek utánam, kivéve egy komplett őrültet. Valahogy gyanús nekem ez a nagy sürgésforgás. Már pedig így van, igaza van Mr. Lawrence-nek. A Mária képen átjöttünk ide. Igazán, hogy tudták működésbe hozni? Kedves kisasszony, nem hiszem, hogy ez lenne a megfelelő időpont a hidraulikus szerkezetek működési elvének megtárgyalására. Engedje el Mr. Lawrence-t, majd ha meszetettem, mi a biztosíték rá, hogy nem vernek át. De hiszen magáért jöttünk, az lehet. Csak hogy miért? Honnan tudjam, hogy nem esem cseberből vederbe? Egyszerre csak megjött a bátorságom. Már abban van, nyögtem. Nem szállna le rólam? Mit mondott? Ide figyeljen, kisasszony, pontosan tudom ön kicsoda. Azt is, hogy miért van itt. És, ha még akár csak egyetlen percet is itt kell töltenem különben bájos és ingerlő feneke alatt, hát nem ússza meg 10 évnél kevesebbel, azt garantálom. És mi lenne ellenem a vád? Kérdezte látszólag közömbösen. Természetesen illegális műkincskereskedelem. Engedély nélküli ásatás végzése, perui műkincsek kicsempészésére irányuló tevékenység, stb. Úgy tudom, itt, Peruban különösen szigorúan veszik az ilyesmit. Nos, töprengett néhány másodpercig, aztán lekászálódott rólam. Ezek szerint tudja, ki vagyok? Hogy ne tudnám. No, kicsoda, a Miami Herald munkatársa. Hilda Leon. Kimásztam a szúnyogháló alól, és Valravencsra támadtam. Nem tudott korábban közbeavatkozni, azt hittem már. Én is azt hittem, vigyorgott. De egy magánzsarunak nagyon kell vigyáznia az engedélyére. Ha például valaki feljelent, hogy egy alig öltözött fiatal hölgyágyába igyekszem, még hozzá erőszakkal, elvehetik az igazolványomat. Vissza kellett tartani magam, hogy ne vágjak oda egyet a szeme alá. A vörös hölgy kimászott a hálók közül, és törökülésben az ágy tetejére helyezte magát. Úgy ült a párnák és hívogatóan redőzött hálózsárnyak között, mint egy odaliszk. Talán csak a jó 30 cm-es dzsungelvágók és nem tartozott az odaliszkok mindennapos felszerelési tárgyai közé. Vigyorgott, hogy a szeplői serényt